Homoly Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak ZRT elnök vezérigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Milyen rövid távú fejlesztések vannak betervezve a vasútnál? Mit kell? Pályát? Gépeket? Kiszolgáló szemét? Mit kell fejleszteni?
A fejlesztés folyamatos. Tehát 7700 km-es pályát kell fönntartani, mert ennek a pályának a valamennyi kilométerre használva van minden évben.
Igen, de a fönntartás az nyilván még nem fejlesztés.
Tehát évente körülbelül 70-80 milliárd forint megy el karbantartásra, és ehhez kapcsolódó kisebb fejlesztésekre. Ebben nem a nagy rekonstrukciót értem, amikor több 10 km-es pályaszakaszokat átépítünk, és mondjuk pályasebességet emelünk, mondjuk 120-ról 160-ra, és ehhez felső vezetéket és biztosító berendezéseket is kiépítünk ennek megfelelően. Tehát évente 70-80 milliárd forint áll rendelkezésre. Mondok egy nagyon beszédes adatot. Az európai átlag az körülbelül 200 000 és 100 000 euró között van az, amit a nyugat-európai vasútárságok kilométerenként elköltenek a pálya fenntartására és karbantartására évente. Magyarországon ez 25 000 euró kilométerenként.
Csoda, hogy még megy, nem?
Nem csoda, hogy említettem, a vasútüzem biztonságos és jól működik. Nyilván kell annak a 38 000 embernek, akik a MÁV-nál dolgoznak, ezeknek az áldozatos munkája, és a több évtizedes szakértelme, hogy ezt az állapotot és ezt a biztonságos üzemeltetést ezt fönn tudjuk tartani. Tehát, de mivel 7700 km pályáról beszélünk, és évi 1 millió leközlekedett vonatról, azt gondolom, hogy bármennyi pénzt föl tudná emészteni egy ilyen sűrű vasúthálózat.
Mire megy el ez a 70 ezer euró per kilométer a különbség? Tehát mit lehet abból még megcsinálni? Az is csak egy vonat, az is csak egy vasúti pálya.
Az is csak egy vasúti pálya, csak nem mindegy, hogy milyen sebességet tud garantálni az a pálya. Tehát Magyarországon nagyon sok helyen 40-80 kilométeres pályasebességet tudunk garantálni. Nyugat-Európában a vonatoknak az átlagsebessége jóval nagyobb. Magyarországon a 7700 kilométeres pályaszakaszon kb. 3000 lassú jel van, ami azt jelenti, hogy nem lehet annyival közlekedni a vonattal, mint amit egyébként a megépített pályaszerkezet vagy pályasebesség lehetővé tesz. Kvázi 2 kilométerenként van egy olyan probléma, amit meg kell szüntetni ahhoz, hogy helyreálljon az a megépített műszaki állapotnak megfelelő rend.
Ezeket meg kell csinálni, vagy ha már hosszú ideje vannak, akkor elég, hogyha így megy, és a menetrendet erre írni?
Hát a menetrendet is lehet elejönni, vannak állandó lassú jelek, ezeket figyelembe veszi a menetrend, az ideigleneseket nem. Vannak törekvések, és ezeket a forrásokat úgy próbálja felhasználni a vasútársaság, hogy minél több lassú jelet megszüntessen. Az elmúlt években több 100-600 lassú jelet tudtunk egy évben megszüntetni. Sajnos ezek egyébként termelik újra magukat. Ha van egy nagyobb esőzés, vagy bármilyen probléma, akkor sajnos a pályaszerkezet az sérülni szokott.
Amit most hallanak, az egy fölöttünk zajló rekonstrukció hangja, ezért szíves elnézésüket kérem. Mi jellemzi a vasút személyi állományát? Magyarán vannak-e elegen vasutasok? Mert régen voltak, a MÁV az egy nyugdíjas és jó állásnak számított.
Azt gondolom, vannak elegen, vagyunk elegen. Nyilvánvalóan a vasútársaság is, mint minden szolgáltató, akár közlekedés, akár egyéb szolgáltató, vagy közszolgáltató, a jelen munkaerőpiaci helyzetben nagy kihívásokkal küzd. Körülbelül folyamatosan 800-900 fős munkaerőhiánnyal rendelkezünk.
Milyen területen? Nyilván, ha mozdonyvezetőből nincs elég, akkor nem indul el a vonat.
Így van, ez egy nagyon egyszerűs képletes példa, de például jegykezelőből, tolatásvezetőből, tehát a forgalmistából, tehát a fizikai állományban is van hiány, ami viszont, ha a vasútársaság jövőjéről beszélünk, megjelentek új szolgáltatási szegmensek vagy területek is, gondolok itt a biztosító berendezésekre, ezek sok esetben elektronikus biztosító berendezések, tehát távközléshez és informatikához értő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket is be kell tudnunk csábítani a MÁV munkaerőpiacára, és ott olyan béreket kell biztosítanunk, mint a versenytársainknak.
Tudnak olyan béreket biztosítani? Hát az informatikai szakemberekért ölnek manapság.
Önnek én azt gondolom, hogy van nagyon sok elhivatott szakember, tehát ezt a vasutasságot, ezt azt gondolom, hogy inkább hivatásként kell még mindig felfogni.
De ezt ilyeneket arra szoktak mondani, amikor nem akarnak eleget, vagy nem tudnak eleget fizetni, hogy ezt majd hivatásból csinálják.
Én azt gondolom, hogy tudunk eleget fizetni. Tehát az elmúlt évek és a kormány és a a vasúttársaság, illetve valamennyik a közlekedési szektorral kötött bérmegállapodás ezt lehetővé tette. Az elmúlt 3 évben, beleértve még a jövő évet is, 30%-os béremelést hajtunk végre. Az idei évvel bezárólag 25-öt, és jövőre van egy garantált minimum 5%-os béremelés. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt itt a munkaerőpiacon, vagy a MÁV munkaerőállományánál, de tudunk szegmentálni, és azt lehet mondani, hogy egyébként most már piaci béreket tudunk biztosítani ezekben a szegmensekben.
Jövős szakma vasutasnak lenni, mert ha benézek a metróba, ott látok vezető nélkül közlekedő szerelvényt, a vasútnál nem lesz ilyen?
A vasútnál én azt gondolom, hogy még az elkövetkező 10-15 évben nem lesz ilyen. Tehát ez megint egy adottság. Meg kell nézni azt, hogy hány szintbeli kereszteződés van a vasútvonalaink mentén.
Több, mint a metrónál.
Igen, megvan rá a válasz. Tehát ott ki lehet szabályozni úgy, hogy adott esetben vezető nélkül tudjon egy nagyon biztonságos üzemet garantálni ez a rendszer, de akár a hévnél, akár a vasútnál, sajnos olyan védett pályahálózattal és olyan szintbeli kereszteződések nélküli pályahálózattal nem rendelkezünk. Tehát ez sajnos egy adottság, megérte átjárókat építeni, és nem külön szintű csomópontokat építeni, akár felüljáróval. Ez egy öröklött állapot.
Lehet rajta változtatni, vagy az akkora pénz aluljárót építeni, vagy felüljárót a vasútnak, vagy a közúti közlekedésnek, hogy nem éri meg belevágni?
Hát azt gondolom, hogy el kell kezdeni, tehát mostól ilyen fejlesztéseink vannak, ott vagy nagyobb rekonstrukciók, ott próbáljuk az azonos szintű csomópontoknak a számát csökkenteni. De mondok egy nagyon-nagyon képletes példát, ugye 2 éve most már a hévet is a MÁV csoport üzemeltet, és a hév is a MÁV csoportnak a része. Azt esetben menjünk ki Gödöllő felé, a gödöllői vonal, és nézzük meg, hogy hány csomópont van, és az mondjuk, amikor a reggeli dugóba jövünk be, az hogy vágja ketté a várost.
Hév. Ugye önállóan üzemelteti a hév saját magát, jól lehet a MÁV csoport része. A hév jegyautomaták telepítéséhez, működtetéséhez, magyarán az ott kialakuló sorokhoz, a MÁV-nak, önöknek mi köze van? Van-e köze?
Tehát a budapesti közlekedési vállalattól lett átvéve a hév, és ilyen tekintetben egy tarifa közösség van, a BKK és a MÁV, vagy a MÁV hév között.
Magyarán bérlettel meg jegyel utaztatok.
Így van, tehát azt a jegyeket, azokat nem a MÁV értékesíti, hanem a BKV, és a bevételt is először a BKV kapja meg, és nem a MÁV. Tehát van egy elszámolás, van egy elszámolási rendszer, amely amikor az átadás-átvétel megtörtént, az akkor kialakult. Ennek a felvizsgálatát azt gondolom, hogy a vezérigazgató már kezdeményezte is, tehát ezt újra kell majd tárgyalni, hiszen a bevételeink, a MÁV csoporton belül bevételeink nem nőnek, az utas szám pedig azt gondolom, hogy az elmúlt 1-2 évben 8-10%-kal nőtt.
Attól, hogy átvették, és jobb szolgáltatást tudnak adni?
De nem attól, hogy átvettük.
Valami magyarázata kell, hogy legyen.
Megváltoztak a szokások, és gondolom olyan útfelújítások, vagy olyan közlekedési helyzetek alakultak ki, hogy az emberek egyébként szívesen választják a hévet. Azt gondolom, hogy abszolút üdvözlendő módon. Nyilván ugyanaz az állománnyal működteti a MÁV is, mint amit átvettünk a BKV-tól, illetve a BKK-tól. Egyszerűen változnak az utazási szokások, az emberek felülnek. Bár egyébként egy 40-50 éves technológia a hév.
60-as beszerzésű hév vonatot is utaznak még.
A Gördülállomány átlag életkor 42 év. Van 51 éves szerelvényünk is, meg van 34 éves szerelvényünk is, és folyamatosan tartott a karban a mindenkori fenntartó, azt gondolom, a pályát is, de 99%-os a menetrendszerűség a hévjáratokon a mai napig. Minden nap kapom a jelentést, 99% fölött van a menetrendszerűség a héven.
Terveznek-e vonal hosszabbítást? Mert a hévnél ez mindig. Olyan sokan utaznak rajta, és egyre többen, és valószínűleg, ha messzebb menne, még többen utaznának rajta, már ahol van település.
A hév rekonstrukció az már egy több éves folyamat. Tehát ezt már a főváros is tárgyalta, amikor még ugye a fővárosi fennhatóság alatt volt a hév. És egyébként nagyon helyesen, hiszen elsősorban a fővárosi közlekedés szolgálja ki. Tehát ott, hogy a fenntartó MÁV hév, a fővárossal nagyon szorosan együtt kell működnünk. és egy elmúlt, azt gondolom, egy másfél éves előkészítési folyamat eredményeképpen egy MÁV rekonstrukciós terv az elkészült, és a kormány tárgyalta, vagy tárgyait a napokban. Azt gondolom, hogy itt a hetekben e tekintetben komoly bejelentésekre fog sor kerülni a kormányzat oldaláról és részéről.
Prioritásként közölték a közúti és vasúti rendszerek működésének összehangolását, az átszállási kapcsolatok javítását és a közös utas tájékoztató és jegyrendszer üzemelését országos szinten. Magyarán, hogy egy-egyen lehessen menni mindenhová. Nyilván, ha tudom, hogy mire kell majd átszállni. Ez egy hatalmas rendszernek tűnik. Ez mikor tud kiépülni?
Ez folyamatosan épül, és ezt a hatékonyság szót, ezt ennél megállnék egy picit. Tehát, mikor lesz hatékonyabb ez a nagy rendszer, ami évente több százmillió embert közlekedtet? Tehát nyilvánvalóan a közszolgáltatást fent kell tartani, tehát minden települést elérhetővé kell tenni, akár járásközpontokig, akár megyeszékhelyig, a távolsági közlekedést, az országbeli távolsági közlekedést is fent kell tartani, elővárosi regionális közlekedést is fent kell tartani, nagyjából az utasszámok változatlanok. Viszont ez a rendszer, ha a volánbuszt, a MÁV-ot, a Gyesevet, meg a Hévet nézzük, ez 420 milliárd forintba kerül évente. És van körülbelül 98 milliárd forint árbevétel, vagy jegyárbevétel ebből, körülbelül 100 milliárd forint. Tehát mikor lesz ez hatékonyabb? Hogyha több bevétel van, nyilván árakat senki sem szeret emelni, ez egy szociálpolitikai kérdés, akkor lesz hatékonyabb, hogyha ugyanezt a kapacitást, utazó kapacitást olcsóbban tudjuk kiszolgálni. Nyilvánvalóan ez tud okozni adott esetben kellemetlenségeket. Ezt már én is elmondtam, a vonatjainknak a hely kihasználtsága kb. 36%.
Kevesen vannak rajta.
Ez azt jelenti, hogy minden három üléshelyből kettőt üresen közlekedtetünk.
Viszont ha valahol meg akarnak szüntetni egy vonatot, ott kitör a gyalázat.
De szerkesztő is említette, bizony vannak olyan helyek, ahol csak 10-20-an utaznak. Tehát mondok egy nagyon, nagyon kemény statisztikát. A 7000 kilométeres magyar vasúthálózatból 2000 kilométeren évente kevesebb, mint 5000 utas van. Ezt a 365-tel elosztjuk, akkor egy elég rémisztő számot kapunk meg.
Nem lehet ilyenkor lekapcsolni egy kocsit? Vagy ilyenkor már csak egy kocsi van? És... Vagy ez, nem ennyire rugalmas a rendszer?
Ezért mondtam azt, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni. Tehát attól, mert több vonatot vagy több buszt közlekedtetünk, lehet, hogy nagyobb kínálatot tudunk adni az embereknek, és ez egy vita, ez egy politikai, meg szakmai vita egyébként, és nagyon hasznos vita. Ha kínálatot adunk, nyilvánvalóan, ha nagyobb kínálatot, az többe kerül. Lehet, hogy egyébként vonzó lesz, de biztos, hogy többe kerül. Tehát meg kell találni azokat a paramétereket, és azt az egyenletet, ami alapján egyébként ezt az egész rendszert, és ezt a vasutat önmagában nem lehet nézni. Tehát amivel ezt a személyszállítási, a magyar személyszállítási rendszert hatékonyabbá és jobbá lehet tenni. Nyilvánvalóan, és erről beszéltünk, az utasoknak nagyon fontos az ár és a menetrendszerűség meg a menetidő. Nyilvánvalóan ezzel kell, ez a fő kínálat, amiben azt gondolom, hogy fenn kell tartanunk, aztán, hogy hogyan szervezzük meg ezt. És én nem vonalbezárásokról beszélek, hanem arról, hogy a szolgáltatást, a közszolgáltatást hogyan, vagy milyen közlekedési eszközzel tartom fönn. Tehát ebben kell, azt gondolom, itt a jövő időben, vagy időkben, vagy években egy megoldást találni, de ez nem egy vagy két, vagy egy három éves program. Tehát ahhoz, hogy egyébként egy előre meghatározott elvek szerint ebben előre tudjunk menni, ez minimum egy 7-8 éves folyamat. Tehát ahhoz, hogy a rá és az elhordó hálózatokat megfelelően tudjam definiálni, tehát hogy mondjuk ráhordok egy busszal egy vasúthálózatra, ahhoz nekem infrastruktúra is kell.
Az utazók közös...
Út, vagy olyan megállóhely, tehát olyan integrált vasúti és autóbuszos megállóhely, ahol az utasok hát egy nagyobb kényelmesen át tudnak szállni egyik közlekedési eszközről a másikra. Nagyon kevés van ilyen az országban. Tehát ez egy program.
A menetrendszerűséget a járat sűrűség nem befolyásolja. Az belefér elvileg, hogy mondjuk napi 10 helyett csak 5 közlekedjen? Elméletileg belefér? Mert ez
ha teljes kihasználtságot nézem, belefér. De nem ilyen egyszerű, tehát nem lehet kiragadni számokat, mert hiszen a reggeli csúcsidőszakban, meg a délutáni esti csúcsidőszakban
tele van így is.
Tele van a vonat. Nyilván is, hogyha ott valamilyen üzemzavar van, akkor lehet látni egyébként meg, bármilyen internetes felületen, vagy média felületen, hogy bizony ott vannak problémák, és tele van a vonat.
Ki megy a rendőr?
Tehát ott nem lehet. De vannak olyan csúcsidőn kívüli peremidőszakok, amikor bizony meg kell nézni, hogy hányan utaznak adott esetben a vonatokon. Kevesen, nagyon kevesen.
De ezt mennyire lehet tervezni úgy, hogy a menetrendet is, ami ugye éves termék, ehhez lehessen igazolni?
Hát azért mondom, ezt nem lehet egyik napról a másikra. Ugye most van egy egységes elektronikus jegyrendszer projekt, vagy egy helyközi központi informatikai rendszer, ezt nevezik NEIP-nek is, HK-nek is, ami azt jelenti, hogy mind a MÁV-nak, mind a Volánnak egy egységes jegyrendszere és menetrendje van, és valós időben látja megrendelő a minisztérium, hogy az egyes járatokon milyen a foglaltság, tehát hányan utaznak. És hogyha ez a rendszer, ami egy évig működik, akkor ad egy nagyon tiszta képet arról, hogy egyes vonalak azok milyen kihasználtsággal működnek, és hol vannak adott esetben párhuzamosságok.
Tehát vannak még párhuzamosságok? Hát éveken keresztül beszéltünk arról, hogy ne legyenek párhuzamosságok, mert ez nem jó, ha két járművön fele kihasználtsággal mennek.
Hát igen, de vannak olyan nagyvárosok, Budapestre befelé, ahol jön egyébként nagyszerű, pár éve beszerzett motorvonat is, nagyon gyorsan, és egyébként több tíz pár autóbusz is jár egyébként a városok között. Egyébként ezt megszokta az utazó közönség, tehát erről azt gondolom, ezt meg kell vitatni az utasokkal, hogy ezt fenn lehet tartani, ezt a rendszert, csak a sokba kerül. A rendszer nem tud kitermelni magának olyan tartalékot, ami adott esetben minden évben tud adott esetben új buszokat venni, vagy új járműveket, vagy fel tudok újítani ebből az egységnyi pénzből mondjuk pályaudvarokat, és mondjuk tudom a szolgáltatást idézőjelben saját pénzből finanszírozni. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, és mondjuk ez hatással van az ország versenyképességére is, hiszen nagyon mobil a társadalom, és fontos az életminőség szempontjából is, hogy milyen utazási kapcsolatokat tudunk adni az ország lakosságának. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kihívás a jövőre nézve. Nyilvánvalóan azért dolgozik mindenki, hogy minél jobb szolgáltatást tudjon adni ezeken a vonalakon.
Minden évben, most már talán tavaly nem, de néha felmerül az utazási kedvezmények rendszerének átalakítása. Van-e erről bármilyen terve?
Ezt a kormányzatot kell megkérdezni.
Kormányzati ügy, kormányzati ő meg mint megrendelő?
Hát így van, ezt a kormányzat dönti el. 7,8 millió ember jogosult ilyen szociálpolitikai utazási kedvezményt igénybe venni, körülbelül több mint 40 féle jogcímen.
Ez kicsit soknak tűnik. A MÁV-nak nincs ehhez. Tehát tudják regisztrálni, kész, beírják, hogy ezt a jegyet ilyen jogcímen adták ki, és kész.
Tehát a MÁV egy közszolgáltatást ellátó társaság, nyilvánvalóan a megrendelő által előírt feltételek szerint végző a tevékenységét, és a megrendelő által megállapított díjszabály szerint. Tehát ez a minisztériumnak a szakpolitikai felelőssége.
Minek a MÁV határon túli kapcsolatai? Magyarán a magyar vonatok azok tudnak-e menni tovább? Mert néha a közutaknál lehet ilyen hírről hallani, hogy nem egészen úgy egyezett meg a két ország, máshol szeretnék azt a közutat folytatni, néha több száz kilométeres eltéréssel, hogy más városokat érintse.
Tudnak, hát vannak nemzetközi járataink, akár Romániába, Németországba, Münchenbe, Prága felé. Ezek működnek, és ez nagyon sok járatunk nem is a közszolgáltatásban van, hanem piaci alapon működteti ezeket a vasútársaság. Természetesen ha jó árat és jó menetrendet, meg jó menetidőt tudunk garantálni, akkor ezek versenyképes termékek tudnak adott esetben lenni. Nagy kihívás az országon belül is, hogy a 160 kilométeres sebességet, átlagsebességet tudjuk-e garantálni. Nagyon sok fejlesztésünk van folyamatban, nem csak pálya, hanem biztosító berendezési fejlesztés is. Azt gondolom, hogy 2-3 éven belül, és mondok meg egy nagyon, nagyon érdekes számot, most körülbelül egy 120-130 kilométeres vonalszakaszon tudunk 160 kilométeres pályasebességet garantálni. Ez mikor az elkövetkező 2-3 évben meg fog háromszorozódni. A 7700 kilométeres között mindig kevés, tehát a cél az, hogy a nagyvárosaink felé és a nemzetközi főbb utazási csatornák felé ezt a 160 km/órás utazási meg pályasebességet tudjuk garantálni, na akkor biztos, hogy versenyképesebb lesz egyébként a közúti közlekedéssel szemben a vasút, és jobb szolgáltatást tudunk majd nyújtani az utasoknak. Ezt mindenhol elmondom, a fő célja az a vasútársaságnak, hogy minél több utasunk legyen.
Nagyvárosok felé, magyarországi nagyvárosok felé. Így Szeged, van. másik végében. Miskolc, Debrecen, Pécs.
Így van.
Ezek felé kell tudni néhány éven belül a 160-as átlagot?
Hát mennyi az a legforgalmasabb vonalaink az a, az a Debrecen, Szolnok-Debrecen, ez a illetve az egyes vonal, de ott Bécs felé van a legjobb állapotban a vonalunk.
Tehát most is mennek.
Ott mennek, igen. Tehát ott Komárom-Győr felé ott tudnak menni 160-nal. Nem minden területen, nyilván ott a pályageometria pár helyen ezt nem engedi meg, de nagyjából tud menni. És most olyan fejlesztéseink vannak folyamatban, volt már Szajol-Püspök Lajos, most a Püspök Lajos Debrecen, hogy Albert Irsától Debrecenig 160 km/órás sebességet tudunk garantálni. Ez, hogyha ez meg lesz, akkor azt lehet mondani, hogy a Debrecen-Budapesti szakasznak a 70%-án 160-nal lehet menni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó menetidőt fogunk tudni ott majd nyújtani az utasoknak. Most 60-ig 80-as vonalnak a fejlesztése, teljes rekonstrukció, az most építés alatt van. Ez okoz is azt gondolom kellemetlenséget az utazóknak. És most a fő terveink szerint ezt a 60 miskolci szakasznak a folytatását szeretnénk, hogy ott is egy 160 km/órás pályasebességet tudjunk garantálni, és a pécsi vonal felé most puszta Szabolcsig van egy teljes rekonstrukció, és azt szeretnénk Dombóvárig továbbvinni. Nyilván az egyes vonalon fönntartva ezt a pályasebességet, tehát a Győr és Hegyeshalom felé, tehát hogyha egy ilyen rendszer ki tud épülni azon 2030-ra, ezt már most terveznünk ezeket a fejlesztéseket, a következő uniós ciklusnak a forrásait erre fel tudjuk használni, akkor aztán ezeket a nagyvárosokból 160-as sebességgel föl lehet jönni. Ez biztos, hogy versenyképes a közúti közlekedéssel szemben, főleg úgy, hogy a város, tehát a Budapest központjába tud bejönni majd a vonat.
A teherszállításnak mit kell tudnia? Ott is vannak ilyen ambíciózus tervek, ugye vannak nagy ipari üzemek. Kecskemét, Debrecen, meg egy jó néhány helyen, ahonnan termelés jön ki, ezek a vasúton fognak kijönni?
Hát akkor, hogyha olcsóbb a vasúti teherszállítás, mint a közúti.
Mitől lenne olcsóbb?
Hát most nem olcsóbb.
Tud olcsóbb lenni?
Ez a szabályozástól is függ. Tehát, hogyha ilyen szabályokat ír elő az Európai Unió, hogy elsősorban a tranzitnak a bizonyos részét át kell terelni a vasútra, akkor nyilván erre valamilyen támogatási programot is ki kell majd jelölni, hiszen ez egy komoly beavatkozás a piacba, vagy a versenybe, közlekedési módozatok közötti versenybe, akkor biztos, hogy a teherforgalom is nőni fog, és nőnie kell.
De a teherforgalom növekedése az ugyanolyan fontos egy magyar vasúttársaságnak, mint a személyforgalom növekedése?
Abszolút. Most 18 milliárd forintot fizetnek be hálózat használati díjat a vasúttársaságok. Tehát, hogyha dupla annyi árut fuvaroznak a magyar hálózaton, vagy a magyar államvasútok a MÁV-ZRT által fenntartott hálózaton, akkor 18 milliárd forinttal több díjat fizetnek be a MÁV költségvetésébe és a MÁV számláira. 18 milliárd forinttal többet tudunk gazdálkodni, vagy többet tudunk fordítani korszerűsítésre, karbantartásra, egyebekre. Tehát az igény az lenne, hogy ez nőjön vissza. 1980-ban 130 millió tonna áru ment át a magyar vasúthálózaton, most kb. 50 pár millió.
De teherforgalom nem amortizálja jobban a hálózatot, mert bocsánat a kérdésre, mint ahogy a teherautó jobban eszi az utat?
Hát a tengelyterhelést és a hálózata, vagy a hálózatnak a terhelését azt meg kell emelni. Hát természetesen használjuk a hálózat, ez mindenre igaz. Bármilyen hálózatot használunk, azt karban kell tartani. De annyival jobban nem. Tehát egyébként ez megéri, és megérni egyébként, hogyha ez a tendencia ez folytatódna, tehát hogy minél több árut tudunk vasúton fuvarozni. És nagyon az sem mindegy egyébként, hogy milyen hálózaton, villamosított hálózaton visszük el az árukat, vagy nem villamosítottan.
De ez kérdés, nem lehet már csak villamosítottan?
Hát Magyarországon ez az arány, ez ilyen kb. 40%-on van. Tehát a teljes hálózatnak a 40%-a villamosított. Nyilván ha villamosított a hálózat, akkor a CO2 vagy a környezeti terhelés az szinte nulla az ajterhelésen kívül. Míg hogyha dízel mozdonnyal vontatjuk ezeket a szerelvényeket, akkor ott bizony van káros anyagkibocsátás. De a cél az egyértelmű az, hogy villamosított hálózaton, villamos vontatással minél több árut tereljünk a vasúti közlekedésre, szállításra. Mondom, az Európai Unió nagyon, nagyon kemény számokat határozott meg.
Végül egy esztétikai kérdés. Mi lesz a Balaton környéki vasúthálózattal? Mert ott azt mondták, hogy a tájba is kell illeszkednie annak a rendszernek, amit ott kialakítanak. Igen, de sokan azt gondolják, hogy a tájba pont az illeszkedik, ami most van, meg mindig is volt.
Ez ilyen ízlésvita.
Hát azért mondtam, hogy ez esztétikai kérdés.
Szóval ezt nehéz meghatározni. Hát nyilvánvalóan egy ilyen fejlesztés az kormányzati kérdés is. Tehát ezeket a fejlesztéseket nem a vasútársaság, nem saját kútfolyéből hoz döntést, hiszen forrása sincs rá. Ugye a dél-balatoni vasútvonal egyébként az a rekonstrukciója megtörtént. Nagyon szép számok vannak, csak az idén 10%-kal nőtt a forgalom, a nyári forgalom. Tehát ez működik. Az Észak-Balatoni rész pedig ugye az nincs is villamosítva. Tehát ott mind a pályához, mind nyilván a felső vezeték kiépítését is meg kell majd kezdeni. Ez egy másik kérdés, ez nagyon, nagyon beruházásigényes projekt.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Homoly Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak ZRT elnök vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.